Szerdai alkalmunk mindig új szövetségi, de most valóban új szövetségi részt veszek elő Lukács evangéliumának a 17. fejezetének a 20. versétől. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jöjjel az Isten országa, felele nekik és mondta: az Isten országa nem szemmel láthatólag jöjjel, sem azt nem mondják, íme itt vagy, amott van, mert íme az Istenek országa ti bennetek van. Miért is veszem elő ezt a mai alkalman ezt a kijelentését Jesu Amasiának, hogy a ti, Istenek az országa ti bennetek van? Megmondom miért. Azért, mert egy olyan korban élünk, amikor mindenki keresi az újat, amikor a világ mindig keres valami változást, tulajdonképpen egy új hatalmat, tulajdonképpen egy új lakhelyet is szeretne, és egy új körülményt, és egy teljesen új világot szeretne, mint a New Age-nek az alap természete is ez, új világot. Új világot, és nagyon sokszor ezt a mennyeknek országába próbálja az ember hasonlítani, még ha szó szerint nem is, akkor is jobbra vágyik, az igények még nagyobb beteljesedésére. És tulajdonképpen az ember, ha azt vesszük, akkor nem is a jobbat keresi, hanem a hatalmát. Országot keres, és abban uralkodni akar. Országot, és uralkodni el. Akar ma mindenki, és ma igazából azt éljük meg, hogy hatalmi harcok vannak, és amikor globalizációról beszélünk, mert kell beszélnünk, lassan már a szájunk koptatása is erről szólna, hogy globalizáció, ezek a globalizálók, mondják a globalizálók. Én úgy gondolom, hogy kell beszélni a globális kereszténységről is. Tudom, hogy idegesítő, globális kereszténység. Mert természetesen, amikor a világban a globalizálás beindul, a hatalomnak a elérése és alkalmazása a cél több irányból is, egyértelmű, hogy az antikrisztusi időknek az előkészítéséről van szó, minden hatalmat valaki be akar gyűjteni, és erre szövetkezik, és erre eszközeket keres, és ehhez kell a táncba olyan is, akivel együtt betáncol, és nagyon-nagyon praktikusan gondolkodik a sátán, hiszen tudja jól, hogy azok, amik egybe vannak, azokat lehet a legkönnyebben maga alá sorolni, nem kell újraépítkeznie, nem kell újra szerveződnie. Amikor Amerikában megvolt az alkoholtilalom és az alkohol tiltása volt, kialakult a csempészet és az alkoholnak a fű alatti árosítása, aztán eltelt az idő, és egy pillanat alatt át tudták ezt állítani a narkó után már, az alkohol után narkóra, és csak a árut kellett kicserélni, és a sátán is nagyon jó tudja, hogy az egyházak és a vallások erre nagyon alkalmasak, hiszen szervezetek, hiszen hierarchikus szervezetek, és ha egy hierarchikus szervezet fölé kerülök, abban a pillanatban az összes alattvalót is megnyerhetem, és az összes alattvaló megnyerése sokszor nagyon könnyedén megy, mert az alattvalók vágynak uralomra, hisznek a feletteseikben, és igazából könnyen, amikor szorul a helyzet, nehézebb kort élünk meg, könnyen elhiszik, hogy valóban itt van már a Kánaán, itt van már a mennyország, és egy új idő következik be. Mondhatjuk ezt ébredésnek, megújulásnak, felújulásnak, és sokféle szép fantázia neve van a kereszténységben. Azonban most eléggé dühítően éppen királyságnak hívják. Isten ország a királyság, és hirdetik, hogy építjük a királyságot. Ezért is hoztam elő most Lukácsba ezt a igét, és első a szájából ezt a szót: a mennyeknek országa bennetek lakik. Nem ti építettek, ő építi bennetek. És ezt azt hiszem, hogy alapvetően a mai korban nagyon-nagyon egyszerű dolgokat nagyon-nagyon mélyen be kell vésni a szívünkbe és a tudatunkba is. A mennyeknek országa bennünk van, és nem a gyülekezetben, és nem az egyházban, és nem embereknek a irányítása alatt, és nem valami hierarchikus építkezésben, piramis építkezésben leledzik, található a mennyeknek országa. Honnan tudjuk azt, hogy valaki az antikrisztusi időt építi elő, onnét is, hogy már eleve a Biblia félremagyarázásával már a királyság gondolatát is használja, hogy mi egy királyságot, egy országot építünk. Bizony, ez egy érdekes történet. Neki menni a globalizációnak, és tulajdonképpen a globalizást akarjuk tenni. Ezt keresztények teszik. Isten országát, királyságát, Jézus királyságát, Krisztus királyságát építeni, nem más, mint a globalizálásnak az egyik formája, mert a sátán van olyan rafinált, hogy természetesen mindenki kell neki, és természetesen azok kellenek, akik vallásosak, és azok kellenek, akik vallásos módon elfogják Jézus Krisztust, de nem uralkodik az életükben, és így ő valóban ki tudja magát adni bármikor Istennek, vagy Krisztusnak, vagy bármilyen vallásos fejedelemnek, és így ajtót nyithat olyan vallásos Krisztus nevében érkező antikrisztusi erőknek, amit könnyedén fogadnak el. Amikor arról beszélünk, hogy globalizálás és globális kereszténység, bizony tudni kell azt, hogy amikor a társadalmi helyzetekre különböző változást akar valaki előirányozni és elérni, tudjuk azt, hogy a társadalmi helyzeten egy rétegre, pontosabban nem csak a rétegre, hanem egy komplett népre, akár csak az emberiségre is, minden társadalmat lehet többféleképpen irányítani, és alapvető tanulmányokban mindenki megtanulhatja, hogy először is szociálisan kell megtalálni a uralmi területet, szociális és szellemi területen. Nem véletlen tehát, hogy szellemi területen mindig is előmentek a hittérítők, és mindig is a szociális problémákat kezdték bármikor és bárhol is orvosolni, vagy előtérbe helyezni. Magyarországon, amikor sokat emlegettek Róbert bácsi nevet, úriembert, aki az ingyenlevest osztogatta a Calvin téren, és mindenki szerette és imádta, aztán később derült ki, hogy szabadkönyves. Az első lépés, a szociális, az ingyenleves, a támogatás, elérni egy széles réteget. És természetesen ugyanakkor már megy mellette a szellemi munka is, akár a krisnásoknak beszélhetnék az ételosztogatásáról. Első lépés mindig szociális területen, érzékenyen elfogadtatni az embert önmagának. Számtalan alapítvány, számtalan karitatív szervezet nem azért ment a határon túlra, hogy segítsen, hanem azért, mert ajtót nyitogatott. Társadalmi változásokat akart elérni valaki általuk és az ő használatukkal. Magam is, amikor több mint 10 éve csinálok egy alapítványt, nem igen tudtok róla, mert csendben csináljuk. Miért csináljuk csendben? Azért, mert elválasztottuk a szellemi munkától, Isten igényének a hirdetésétől. Nem lehet karitatív munkával, nem szabad misszionálni és gyülekezetet építeni. Mondhatnék is számtalan olyan példát, ami sikeres volt, azonnal egy kamionadomány gyülekezetet szült, és azonnal a következő kamiont, ha más hozta, akkor át is igazolt a gyülekezetet kocsival, lóval, ahogy szokták mondani, mindenestől, és ezt az eszközt még a mai napig is használják mindenhol. Nem véletlen, hogy a globalizálásnak az egyik eszköze rejtetten pont a szeretet nevében működik, egy hamis szeretet nevében, ami elvileg jó a rászorultnak, elvileg jó, de közben ajtót nyit annak, hogy szellemben el is fogadjak valakit. Mondhatnék árvaházakról meséket és történeteket, mondhatnék gyógyszer és egyéb csempészésekről, amit magam is csináltam, hogy a szívbetegeknek Romániába például jusson gyógyszer, de számtalan szövetségesre lelhettem volna ebben a globalizálási eszközben is, akik azt mondták, hogy ha adok adományt, akkor ők tudnak érte lelkeket is adni. Bizony, akkor gyülekezeteket lehetett volna vásárolni, építeni, csak valamiben be kellett volna sorolni. Tehát társadalmi változásokat el lehet érni szellemi és karitatív, szociális dolgokkal. Nem véletlen az, hogy az egyházak is elsősorban ezen a területen indultak el. A legkülönbözőbb ételosztogatásoktól kezdve ruhagyűjtésen át és a szociális gondozás és a szociális munkások seregét képezték immáron ki, akik szegényként igazából jó szándékkal végzik ezt a munkát, és indulnak erre a pályára, de nem is igazából tudják, hogy kinek egy társadalmi változásnak az eszközei válnak. Aztán amikor egy társadalmi helyzetet változtatni akarunk, a korunknak bármely társadalmi rétegét, akkor be kell sorolni valahogy, közelébe kell kerülni a kormányzati és a politikai erőknek, hatalmaknak, és ezt bizony lehet látni. megy a talpnyalás, megy az osztozkodás, és megy ma már az együttműködés is. Hiszen az vallások, az egyházak a helyi önkormányzati hatalmakkal bizony szorosan válvetve mennek, és az államnak ma Magyarországon kitűzött terve az, hogy mindent ad a szövetségesének, az egyházainak, tehát vidéken és már mindenhol az oktatás, mint olyan, átment az egészségügye, átment, jelentős feladatot végez ebben az egyházak, a vallások, és a következő lépésben se ismeretlen, hogy ott vannak a hívők, hogy az üzlet és a gazdagságnak, gazdaságnak az irányításában részt vegyenek. Én magam is nem tudtam, hogy sírjak egy nevesek, amikor a napokban értesültem, hogy megalakult a Luther Market, bocsánat, nem én találtam ki a nevét. Az egyik egyház a régi hangyaszövetkezet képében, hát a megtermelt javakat, önköltségi áron, stb. Erre van ereje egy halott egyháznak, hogy marketing munkát végezzen, és üzleti tevékenységbe fogjon, de igazából üzleti tevékenység minden szolgáltató ipari, papipari ágazat, a temetéstől kezdve a harangozáson keresztül sok minden, de természetesen az egyházak benne vannak a bankszférában, épp úgy, mint a kereskedelemben és a különböző vállalkozásokban, miképpen éppen Európának a kimenetéléről, a bajból, a gazdasági válságból nem biztos, hogy nem Vatikánnak a bankja fogja adni a lehetőséget a megmaradásra. Jelen állások szerint hitetlen forrásból tudom ezt, hogy ilyen lehetőség van, vagy arab tőke, vagy Vatikán, hát lehet választani. Egy biztos, hogy ez mutatja, hogy társadalmi változásokra ráhatása ott vannak az eszközök, úgy a gazdaságban, mint az üzletben, és az üzlet és a gazdaság természetesen úgy működik, hogy annak idején is a karitatív szervezetek nyomában már ott voltak a vállalkozók, a karitatív szervezetek nyomában a vállalkozások után ott voltak a telek felvásárlók, a beruházók, és a körbenézünk, ahol karitatív munkával dolgoztunk, ott bizony a társadalom átformálása gyönyörűen munkálkodott, hiszen abban az országból éhezők voltak és szenvedők voltak, ma már igazából megvásárolt országukban bérmunkásokkal lehet találkozni, akik relatíve jól élnek. Folytatása természetesen, amikor globalizálásról beszélünk, a következő lépés, ahol beteszi a lábát a sátán, és el akar érni megint egy még szélesebb réteget a társadalomból, ez az oktatás, és az oktatás nem kell magyaráznom úgy 1930-ban, mint 1870-es években, vagy akár ma Magyarországon egyértelműen látható, milyen irányba csúszik, látható, hogy valaki irányítja úgy, hogy a társadalmi változásoknak az eszközévé teszi az oktatást. Én csak janicsár képzőnök beszélem, hogy hűséges generációt nevel ki, de ha nem vagyok ilyen kegyetlen a szavakkal, akkor csak annyit mondok, a társadalmi változásról gondoskodik a következő 10-15 évben, mikor ezek az emberek már potenciálisan állampolgárok leszik, és kereső emberek, illetve munkára alkalmasak. Ugyanígy a keresztény globalizáció szintén megmutatja azt, hogy muszáj részt venni mindegyik eszközébe a társadalmi átalakulásoknak a lehetőségei között levő 7 eszközből, és a következő természetesen a média. Nem akarom elmondani, melyik gyülekezetnek melyik tévé az ő saját tulajdona, nem akarom elmondani azt, hogy igazából mennyire hatással van a médiára a vallásos keresztény társaság, és azon keresztül, a vallásos szózatokon keresztül milyen társadalmi változásra, mondhatnám, egy uszítanak, vagy kényszerítenek, vagy agymosásban részesítik egy nagy réteget. Tehát a média mindenképpen az embereknek a ráhatásának az eszköze, de ugyanígy a vallásos globális kereszténységnek is az eszköze. Hiszen a kereszténység ugyanúgy részt vesz ebben most a globalizálásban, mint a globalizálás többi harcostársa, egyikkel szemben, másikkal szövetségbe, és ebben a harcban előbb-utóbb egyesülnek a seregek, és az ember a cél, a tömegek, a társadalom a cél, hogy megnyerjék saját maguknak. Figyelemre méltó ám az is, hogy a kultúra és a szórakozás is benne van az embereknek a manipulálása, az emberi ráhatásnak az eszközeiben, hiszen egy kultúra, akár egy színház, bármilyen kultúra természetesen az embernek egy érzelmileg eléri a gondolatát, változtatja, és ebben a viselkedését is természetesen. És ha ezen is uralkodnak, akkor sok minden mást is tudnak csinálni, épp úgy, mint a sportnál is, ami szintén az emberek elérhetőségének a nagyon fontos eszköze, az emberi manipulálásnak a nagyon fontos eszköze, hiszen globalizálni és egy csordába behajtani csak úgy érdemes, ha nem egyénenként, hanem tömegben, és a sport valamilyen szinten egységet alkot az emberek között, csapatjáték, szurkolók játéka, és könnyebben beterelhető. Igazából mindenki szeretnének valami vájúhoz terelni, ahonnan szépen úgy, ahogy van, a változásokat végre tudják hajtani általuk. Miért mondom? Mert ezeket mind lehet látni keresztény szinten. Mint mondtam, ma egyre erősebb, és az ébredési mozgalmaknak, mondhatnám, hogy a reménységeknek az alapja az, hogy Isten királyságát, Jézus királyságát kell építeni. De a szomorú az, hogy senki nem veszi észre, hogy ez a hét eszköz, ami a társadalmi változásoknak a hét eszköze, itt van közöttünk, és Bibliával a kezébe játszik. Bibliával a kezébe, királyságról beszél, csak a király nem maga Jeshua Masia, hanem tied minden hatalom. És ezért ennek a hatalomnak az elérésére minden eszköz használ. A médiától kezdve a kultúrás, a sport és sok mindent. Most is, amikor reménységről kellene beszélni Magyarországnak, a kereszténységnek, természetesen csak a hármasságban hit, remény, szeretet, akkor lesz reménység buli, ahol két-három alkalommal, most pontosan nem tudom, mert úgysem megyek el, de egy kis csarnokbeli kis design, egy kis fesztivál, egy kis zene, egy kis akármi, és használtam a médiát, használtam valakit, használtam a kulturális, ugye zenekar, fényefektusok, minden a világon ott van. Használtam mindent, hogy a fordulatokat, az embereket megnyerjen valakinek, és amikor arról beszélek, hogy az átalakulásoknál és a királyságépítés működjön, maga ez a királyság építése természetesen nem lehetetlen az ember számára, hiszen minden ember ebben a helyzetben, ebben a New Age-es helyzetben király szeretne lenni. Természetesen mindenképpen el kell mondani, hogy király lehetsz. El kell mondani azt, hogy hatalmad van, el kell mondanod azt, hogy nagy-nagy hatalmad van. Felelősség kell tenni mindenképpen, hogy egy kereszténynek politizálni kell, kereszténynek kell lenni annak, és keresztényé kell tenni azt az embert, aki idáig nem politizált, mert a kereszténységnek kötelessége részt venni a társadalomba, hiszen Isten előtt felelős a társadalom állapotáért. Bizony kettőségről beszélünk. Felelősek vagyunk, de nem tehetjük mássá a világot. Semmilyen erővel, semmilyen hatalommal, mert nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Isten országa bennetek lakik, és nem nektek kell valamit építenetek. Mondhatnám sorba a bibliai verseket, de amikor királyságot építünk, akkor nagyon sok egyszerű embert, nagyon sok hatalomra vágyó, csalódott embert, nagyon sok az útját és egyáltalán vezetőse találó embert meg lehet nyerni arra, hogy te vagy az, neked adatot, és be kell állítani valahova ezekben a területekre, be kell állítani a szellemi harcokba, be kell állítani szociális munkásnak, be kell állítani kosárlabda bajnokságba, valamelyik nap nevettem, hogy papok is már bajnokságot rendeznek, sőt Vatikánnak is foci csapat bajnoksága van, megmondom őszintén, hogy szoknyába furcsák lettek volna, jót nevetnék, de hadd csinálják, és mondhatnám, hogy a médiát keresztül mindent, a sportot és mindazt, amit felsoroltam, ami a világban van, ezt mind használják a vallásos társulatok. És ezzel gyakorlatilag önmagukat repezik le, gyakorlatilag önmagukat világítják meg, hogy olyan vagyok, mint a világ. És ha azt az eszközt használom, mint a világ használ, akkor én a világit építem. Lehet, hogy Bibliával a kezemben, de ha világi eszközeim vannak, és nem Krisztusnak a hatalmának vagyok részese, hanem az úgynevezett nagy missziós parancs nevében globalizálok, akkor az antikrisztusi munkáknak az élharcosává lettem. Merő jó hiszeműleg, mert valóban menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez annyit jelent, hogy a zsidóságnak a feladatát töltse, beszólt a zsidóságnak ez az üzenet, ez a felhívás és emlékeztető. Ma viszont ez egészen más, egy kis csürcsavarra át van fogalmazva. Menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket, hiszen Isten a nemzeteket akarja megtéríteni, nem a szomszédodat, nem a gyerekedet, a nemzeteket. És a globalizálás így folytatódik, a kereszténység egy új irányt vett, nem önmagával foglalkozik, nem a családdal foglalkozik, nem azzal foglalkozik, hogy mi van a közvetlen környezetében, hanem kinyíltak a kapuk előtte, most már a világ uralomra tör, mert Isten azt mondta, hogy a nemzeteket kell megtéríteni, mert Isten szándékában az van, minden nemzet térjen meg. Nemzeti tudat került elő, nemzeti elképzelés került, és most már a kereszténység a királyságépítést valóban globalizálásként használja, és ez a királyságépítés semmi más, mint Isten nevével, Bibliával a kézbe, Biblia citátumokkal elindulva, embereket úgy, ahogy van, társadalmi változások árán bevinni egy rejtett hatalomnak a hatásába és uralma alá. Miért hoztam mindezt elő? Hiszen a világi módszereket láthatjuk közvetlen környezetünkben. Azért, mert ebben a világi helyzetben kell élnünk. Harcolnunk kell? Nem kell harcolnunk. Tiltakozom, amikor valaki azt mondja, hogy harcoljatok és térítsétek meg a világot. Teljesen Biblia ellenes és teljesen profécia ellenes. Nem harcolni kell, bizonságnak kell lenni. Ha bizonság vagy, akkor valóban szabad akaratból terjedhet az uralom, hogy más is kimondja az igent. De erővel és hatalommal gyarmatosítani, globalizálni, ez nem a globális kereszténység Isten szerint, hanem ez globalizáló kereszténység. A globális kereszténység az Istennek a munkája, amikor annyian maradnak a Földön, aki megmarad. Az a globális, a glóbuszon. A glóbuszon. Az, hogy elérni Isten igényével ezt a Földet, a glóbuszt, ez nem azt jelenti, hogy globális uralom. Nekünk nincs hatalmunk. Nekünk arra van hatalmunk, hogy megmaradjunk, hogy felette legyünk egy másik országnak, mint nagykövet, oly sokszor mondják ezt a példát, mint nagykövete egy országnak, itt legyünk, de ne legyünk részesei. Miért kellett előhozni ezt az időszakot? Azért, mert ha itt élünk ezen a földön, végül is valamelyik társadalmi változásokat előidéző, segítő eszköznek vagy érintettjei, vagy részesei vagyunk. De hogy lehet, teszem a sportolni, hogy ne legyek antikrisztusi? Természetesen a testemmel foglalkozni kell és gondolni kell, de nem uralkodhat fölöttem egy olyan csorda szellem, ami társadalmi akaratokat tölt be és uralkodni akar. Annak idején még az én gyerekkoromban nagyon is azért építették a stadionokat, hogy az emberek kiéljék minden feszültségüket, és egy futballmeccsen kiüvöltötték magukat, és utána nem tudtak a fennálló renddel szemben, az úgynevezett renddel, a politikai hatalommal fellépni, mert minden biztonsági szelepen a túlfűtöttségük elment. Ma is ugyanezt történik, bármennyire nem tetszik, ki kell mondanom, ugyanaz, mint 50 évvel ezelőtt ma is végzik. A sporteszköz, feszültséglevezető, vagy összehozza az embereket egy zászló alá, ilyen drukker vagyok, vagy azt szeretem. Ez bálványozom, az bálványom, ez a bálványom, az a bálványom. Személy vagy eszköz egy Forma 1-nél, vagy egy fotballmeccsnél egy csapat. Bálványimádás, és összehoz, és feszültségeket, és érzelmeket mindenképpen manipuláló erő. Lehet szeretni, azon a határon belül, amíg nem bálvány. Mindent Isten jót adott, egy sportot is úgy adott, hogy használjuk, amíg egészséget, amíg valamit hasznot ad a szervezetnek, addig, amíg tényleg fejlődik egy test gyerekkorba és így tovább, vagy egy ülőmunkát végzőnek természetesen egészségügyi áldás, hogy mozoghat, de ne legyen bálvány, és ezáltal ne tudjon beférkőzni a sátán. Épp úgy, mint a kultúrán keresztül. Épp úgy, mint a kultúrán keresztül, amikor a kultúrát nagyon tudja használni a sátán, hiszen a különböző DJ és sokkal nagyobb méretű fesztiválok és koncertek ugyanezt az érzelmi hatásokat eléri. Én nem akarok elmenni odáig, hogy gyerekkoromban kezdődött Magyarországon a rock and roll, a pörgésnek az időszaka, és ugyanhova, hova jutott el, és én nekem mai napig is csodálkozom és szörnyűködöm, hogy a kereszténység épp úgy akar rock and rollozni, körbeforogni, mint az üvöltő dervisek, és a gyülekezetekbe is folyik, a metalzenétől kezdve akármi is már. Mert ugyanazt az eszközt használja minden esetben a sátán, ami a világban van, hiszen ott már bevált, és az embernek a sajátossága, a világ könnyen sebzi, könnyen kísérti, mert benne van a vágy és a kísértés, hogy olyan lenni, mint ő, de fölötte lenni, mert és egy Krisztus nevébe teszem. Miért kell erről beszélni? Mert sportolhat is az ember, és kell is sportolnia, de hol a határon? Ugyanúgy szeretetem akár a kultúrát, vagy bármilyen tudományt is, de hol a határ? Hol vannak a határaink? Dolgozhatok egy bankba, de hol a határ? Nem nekem kell kihozni azokat a trükköket, hogy embereket tönkretegyek, vagy embereket becsábítsak a pénz hatalmába. Lehet, hiszen ezen a földön nem különülhetünk el. Mert a globalizálásnak, a keresztény globális kereszténységnek az egyik trükkje pontosan az, hogy mi különleges lények, különleges országában lakunk. Tehát nekünk hatalmunk van az ilyen kísértések ellen, azonban mi használhatjuk ezeket a kísértéseket. Hát ez egy botrány előttem, mert ez botrány, hogy eszközként használom a világot, úgyhogy én a világ fölött vagyok. Ez pedig annyit jelent, a világban én vagyok az első. Én vagyok az első számú globalizáló. A sátán nem kísértvágyú, úgy látszik, ezt akarja használni. A legnagyobb globalizálónak pont a vallásos embereket a Biblia nevében akarja használni. Ugye kellenek ideológia, kell szellemi ráhatás. Természetesen vallásos oktatás, nyugodtan lehet bevezetni az óvodától kezdve bármeddig, hogy mi a következménye, nem akarom leírni, hogy mindenki megtanul folyékonyan hazudni, mert egész mást él meg, mint amit etika, erkölcstan vagy hittan alapján tanul. Hol a határ? Hol a határ, és ilyen kérdés is van, hogyha teszem azt, én az oktatásban dolgozom, és ezt kell csinálnom. Hol a határ? Ez épp olyan kérdés, fájó kérdés, hiszen nem hagyhatom ott azt, amit én tanultam, és amit jól lehet használni, akár egy fizikai, vagy bármi tudománynak a tanítását, vagy bármit, jól lehet használni, de hozzá kell tennem, azért egy zsinagógában is százalékosan meg tudom mondani, hogy 95%-ig ámen tudok mondani, és együtt tudok imádkozni, de arra az 5%-ra nem, mert az eléggé judaista, és ne Krisztus ellenes, arra nem fogok ámen mondani, amikor valaki elmondja az imáját. És szabad úgy élnünk a világban is, hogy amikor én okítok egy gyermeket az iskolában, vagy csinálok egy munkát, akkor én elhatárolok attól a szellemiségtől, ami erre rárakodik. Tehát, ha én egy esztergapadnál esztergálok, akkor nem feltétlen gyilkos szándékkal a lövegre gondolok, hogy ezt fogják kilőni, amit én ott most legömbölyítettem. És természetesen, hogyha nekem kémiát kell okítanom egy középiskolába, akkor a katolikus hittanon nem fogok ámen mondani, és nem fogom bérmálni küldeni a gyerekeket. Ahogy lehet természetesen, vagy passzívan, vagy sehogy nem vagyok ott. De mindesetre Istennél akarok tenni, hogy én a te hatalmadban vagyok, és kérlek, védjél meg attól, hogy bármennyire ebben a világban kell lennem, bármennyire a világban a munkahelyem, és minden a világban van, én annak ne legyek része, ami ellenet szól. És én hiszem és tudom, és sok esetben meg is tapasztaltam már, hogy Isten kiemel, és nem kell bűnös dolgoknak részesei lenni, nem lehetsz az ellenségnek az eszköze, és nem fog használni. Azonban lehet egy olyan szinten egy munkahelyen is dolgozni, hogy én lehet, hogy pisztolyt árulok, de ettől még nem a gyilkosokat etetem, hanem ezt kell csinálnom, a szabad akarat és a bűn és a szándék az másnál van. Tehát minden esetben Isten elé kell menni, ővé minden hatalom menjen és földön, és az ő országa annyit jelent, hogy ő bizony minden egyes állampolgárára vigyáz, tehát ne legyek semminek, se munkahelyének, se a munkahelyemnek a vezetőjének, vagy üzemeltetőjének a urbérese, vagy egyszerűen alkalmazottja. Az én helyem lehet szennyes, de úgy, hogy én nem vagyok az. Bizony fölötte járok, de rajta vagyok. Bizony fölötte vagyok, ez nem elkülönülés jelent, és amikor itt a társadalmi változásokról beszélünk, és Isten országa helyett valamiféle királyság építéséről beszél a kereszténység most, mint legfontosabb és legújabb feladata, akkor bizony úgy kezdődik, hogy még a földi törvényeket is képesek überelni azzal, hogy Isten megengedte, hogy szembesüljünk a földi törvényekkel. Isten nem engedte meg, soha nem engedte meg. Az, hogy az elsők annak idején, mint az abcsárban olvassuk, Krisztusnak a nevét hirdették, ez nem szembeszállás volt az akkori hatalommal, bármennyire tiltották is. Ne adjon szabadságot arra, hogy én csinálhatok egy engedetlenségi mozgalmat, mert keresztény szintről erre is készülődnek. Hogy Isten annak idején az elsőknek megengedte az engedetlenségi mozgalmat, hiszen tanúságot tette Krisztusról, bár tiltva volt, és ez maga a beengedetlenség az állami hatalom ellen. Isten sose engedte meg, azt mondta, hogy ne legyél része. És természetesen ebben is Isten ott van melletted, hogyha nem akarsz része lenni a védelmedet, meg fogod kapni. Isten valami csodamódon rendez az életemben is, hogy valamiért sose kellett ott lenni, ami. Ott voltam, de nem kellett részének lenni. Ott voltam, és nem kellett részének lenni. Legyen ez egy olyan, amikor én katona voltam, sorkatona voltam, bizony könnyen akár háborús helyzetbe is kerülhettem volna, hiszen két háború is volt, ahova már félig meddig be voltam öltözve, hogy mennem kell, és mégis úgy voltam, hogy Istenem, én nem akarok se ölni, se egyebet tenni, és érdekes módon a helyre raktak, hogy el kellett felejtenem a fegyvert, bár katona voltam, bár elég magas szinten harci dolgokkal kellett foglalkoznom, katonai feladatokkal, de személy szerint nem voltam az, aki megnyomja a gombot, vagy elhúzza az elsütőbillentyűt, vagy kést vág valakibe. Nem kellett. Nem kellett, és ettől már eleve Isten megvédett. Nem azt mondta, hogy tedd le a fegyvert, és menj be börtönbe, mint sokan tették nazarenus és egyéb módon, jahovista módon, nem kellett, hanem ő maga emelt ki, hogy közvetlenül nem lehettem rész a bűnben, bár ebben a bűnös társaságban ott kellett lennem. De Istennek az akarata mindig is az, hogy megvéd. Ne különülj el, mert nem különülhetsz el. Azért sem különülhetsz el, mert akkor nem látják, hogy kihez tartozol. Azért sem különülhetsz el, mert akkor nem vagy bizonság. De viszont soha, de soha ne legyél ezeknek az eszközöknek a használója, az emberek manipulálója, mert annál veszélyesebb, és annál bűnösebb dolog sose nagyon van, hogy Isten nevében, Jézus királyságát építve a globalizálás része vagyok. Nem. Ne legyél. Ne harapd be. Ne edd meg, hogy van hatalmad. Ne edd meg, hogy neked parancsod van megváltoztatni a világot. Ne edd meg, hogy a nemzeteket neked kell megtéríteni. Vannak ilyen ígéretek. Vannak Istennek ilyen kijelentett szavai, Isten a nemzeteket bírálja, meg a nemzeteket akarja, hogy ő hozzátérjenek, a nemzetek üdvözüljenek. Azonban, amikor ma a nemzet szót használják, akkor bizony a globalizálás eszköze egy gyűjtőszó, hogy a nemzetek felé egy globális hadviselésbe visznek be, keresztény szinten, hiszen könnyen mozgósítható a vallásos keresztény egyházak, minden eszközük a tábornoktól lefele a közlegényig mindenki megvan, csak megfelelő ideológiát kell adni Biblia nevében, megfelelő feladatot kell adni, szociális, kulturális, sport, vagy akármi területén. Meg kell építeni azt az egységet, amit ki lehet mondani, hogy szóval, lehetőleg misztikus legyen, hiszen ezek a Jézus országának az építői, akik megjelentek immáron hazánkban is, és környező országban is, általában olyan emberek, akikről sok minden nem lehet tudni, idegenből jöttek, rendkívüliek, és a sátán igazán tudja őket használni, hogy rendkívül dolgokat cselekszenek. Miért? Mert elkezdik. Mivel kezdik el? Szociális munkával. Szociális munkával megtalálják a rászorulókat, hiszen a metropolisok telve vannak, nyüzsögnek a rászorultakkal. Meg fogják találni vidéken, Magyarországon a falusiakat is természetesen szociális módon. Meg fogják találni őket mindenféle kulturális és médiával és sporttal kapcsolatos eszközeikkel. Meg fogják találni. Mert cirkusz és kenyér, fesztivál és karnevál, ezek mindig kell. Ellenek, bizony meg fogják találni. Mert mindenki vágyik egy újra, vágyik valami ismeretlen, mert amit ideig ismer, egyik se kell, politikai rendszerek és egyebek közül valami újra. És a valami új kezdődik, valami új úgy kezdődik, hogy adunk egy új identitást. Az új identitás helyett, amit föl kellene építeni, az új elgondolások helyett föl kell építeni, roppant egyszerű egy régi használata. És ezt úgy hívják, hogy vallásosság. És a vallásosságnál berakjuk a vallási kultúrát, a vallási erkölcsöt, vallási oktatást, szerzetes foci bajnokságot, amit akartok, mindent berak. Mert tudja, hogy erre vevők, hiszen ott valami olyan erő van, amit nem tudják ki, az misztikus erő, és ezzel a misztikus erővel bizony lehet hatni. És a misztikus erővel az egyszerű, nagyra vágyó és nagyobbra vágyó embereket mindig is el lehet érni. És kikkel lehet elérni? Mindig is viccként el szoktam mondani, hogy óvakodj a törpétől. Azokat, akik szellemben, lélekben, fizikailag valamitől mínuszosok. Bizony, ki az, aki mínuszos szellemben, lélekben, fizikailag? Az, aki sérült is. Sérült és elég veszélyes. A sérült embert beteszek valahova feladatra, megbízom, hogy nagy vagy, te vagy a király, építkezz, az életét odaszánva teljes erővel elkezd építkezni, és sikerrel ér el a többieket. Egyrészt példa a többiek előtt, hogy milyen nagy lehet egy kicsiből, másrészt valóban macsóként fel tudnak nézni a kicsire, és valóban egy őrmesternek mindig nagyobb a hangja, mint egy tábornoknak, pláne, hogyha 1,50 magas, ezt magam tapasztaltam annak idején. Bizony arra aztán oda kellett figyelni, mert úgy tépte a száját, hogy csak hogy hullott a vakulat. No, szóval azok a leghangosabbak, és ez természetesen, ha szépen adjuk elő, mert az Úr azt mondta, és meg leszel fenyítve, és különben is rajtad kéri számon a világ sorsát, testvérem Isten, és ha nem veszel részt a politikába és a társadalomért, te vagy a felelős, és egyéb vádakkal és terhelésekkel bizony. Félelembe lehet tartani tömegeket, akik vallásos jóhiszeműséggel a globalizálás eszkövei vesznek. Globális kereszténység. Nem mindegy, hogy felébredni, hogy nem vagyunk sehol, és szükség van a családok helyreállására. Szükség van a családokon keresztül a társadalom helyreállására. Szükség van az emberiségnek egy új rendbe visszaállni, ami eredetileg volt. Abban a rendben, amit Isten adott. De amikor valaki a családokat és minden, de minden törvényszerűséget félrelökve világhatalomra vezeti a kereszténységet, a globális kereszténységről kerekperec ki kell mondani. A globalizálás a sátán eszköze. Ki kell mondani. De a kimondás előtt, még mielőtt valaki elszaladna, aki ezt hallja, ki kell mondanom, hogy azért, mert te nem veszed észre, nem tudod, hogy használnak, és jóhiszemű vagy, és hívő vagy, ettől még benne vagy. Föl kell ismerni az azonosságot a napi társadalmi állapotokba, a társadalmi helyzet változásának az eszközébe, és hogyha legkevesebb azonosságot találunk a gyülekezetben, keresztény, vallásos közegekben, akkor álljunk meg, mert ez már nem krisztusi. Krisztusi hatalom egyetlen egy mondatra ne épüljön, ami hamis, ráadásul, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket. Nem szólt a kereszténységnek. Nem is volt kereszténység. ez a kezdetieknek szólt, akik zsidók voltak, és ugyanúgy, mint Timóteusnak szólt, vigyétek el Isten igéjét, törvényét, proféciát, ígéretet, bizonságait. És ez az elsőknek szólt, és nem a maiaknak. Az elsőknek a többi nemzetekhez, hiszen akkor csak egyetlen nemzet volt megáldva Izrael Isten igéjével. Azoknak szólt, és nem uralmi szinten, hanem azért, hogy töltse be a szolgálatát. És amikor valaki erre a missziós parancsra hivatkozik, bizony leleplezi azt, hogy a missziós parancs immáron pár évszázados és az egyik felekezetnek az alapja, maga a missziós parancs bizony globalizálásnak az előhírnöke volt már Magyarországon is erősen 100 évvel ezelőtt is, közel 200 éve is, bizony már működött, elő volt készítve. És bizony figyeljünk oda, aki a missziós parancsal hatalmat, királyságot akar építeni, figyeljünk oda, honnan származik. Nincs missziós parancs, sokat szól mondom. Nincs az az ország, amit mi építünk, mert Isten országa bennünk van. Bennünk, így a külsőnk, a testünk itt van, az érzéseink itt vannak, de szellemben Isten előtt vagyunk és vele járunk. És ezért Isten garantálja, hogy a testünk és a lelkünk legfeljebb sérül, de érintetlen marad, nem változik meg. Nem lesz rabja és úrja ennek a közegnek, ami éppen egy világhatalmi globalizálás időszakot megélő társadalmi, illetve világrend most már. Isten azt akarja, hogy mi ebben nem fölötte legyünk, de mégis fölötte, ebben az állapotban fölötte legyünk mindennek, ami nem azt jelenti, hogy felettesek leszünk, hanem fölötte, szellemben fölötte. Ne tudjunk azonosak lenni, ne keveredjünk a világgal, ne legyünk olyan, mint a világ, ez nem azt jelenti, hogy különbek vagyunk, hanem védelmet jelent Krisztus hatalma, védet jelent a Messiásnak az uralma, védelmet ad, hogy az mi szellemünk, a szívünk már az övé, és így a testünk és a lelkünk nem tudja bekaszálni a sátán ebben a globalizálással. Isten a proféciákon keresztül megmutatta azt is, hogy merre és hogyan fog menni ez a világ, ezzel ellen se tegyünk. Nem fogjuk megtéríteni a világot. A globalizáló kereszténységnek tudomásul kellene venni, hogy ezen a glóbuszon már mindenkihez eljutott az örömhír. Tudomásul kell venni, hogy ezen a glóbuszon nem a globalizálás a következő lépés keresztény szinten, hanem az, hogy a kegyelmi idő lejár. Áttolódik azokra, akikre még Isten kinyitja, olyanokra, akik teszem azt, elnyomottak, mint Afrikában és egy-két helyen az emberek, és akiknél még nem volt ébredés, úgy, mint iszlám és a zsidóság. Ezek a következő lépések. De semmiképpen nem fog működni az, ami emberi vágy, és valaki hátsó erőnek a szándéka, hogy a keresztények menjenek és foglalják el ezt a földet. Nem szándéka Istennek. Ő nem emberi hatalomra, nem hierarchiai építésre küldött bennünket, hanem arra, hogy az ő uralma a szívünkben, a szellemünkben mindörökké uralkodjon. Kellene beszélni erről, hogy hol a helyünk. Persze, hogy kellene. Különösen nehéz a korunkban erről beszélni, hiszen hogyha a társadalmi változásokat elmozdító, megváltoztató eszközöket tekintjük, nagyon sokan dolgoznak, ugye szociális, vagy kulturális, vagy oktatás, vagy akár sportterületen is, vagy használják, vagy kapcsolatban vannak vele. Sokszor felmerül, hogy most mit tegyek. Mit tegyek, ha pedagógusként kötelező a katolikus hittan? Mit tegyek? Nem mondja áment, és amíg Isten akarja, addig lehetsz külsős, de ne támadj. A sátán lázadással nem lehet legyőzni a saját fegyverével. Nincsen engedetlenség, de van valaki, aki megvéd, hogy nem kell uralom alá kerülni. Sokszor egy munkahelyen is ott van, tudom, hogy merre megy, és mit irányoz elő egy feladata annak a munkahelynek. Mit nem ott hagyom, hanem kérem Istent, hogy ne legyek része a bűnnek. Ettől még a munkahely az enyém, ettől még egy bankba vagy bárhol dolgozhatom, de Isten gondoskodik arról, hogy része ne legyek. Mindahogy hoztam a katonai példámat, és Én nem akartam ölni, és Isten úgy, ahogy van, olyan helyre tett, ahol nem öltem volna soha többet, bár sokkal veszélyesebb és keményebb területre rakott Isten a hadsereg területén is, de a imának volt bizony meghallgatása is. Az, hogy felelősek vagyunk a világért, természetes. Az, hogy felelősek vagyunk a világ állapotáért, természetes. Az természetes, hiszen nem Isten igéjét, magát és a Masiát képviseljük ezen a földön azért. De a felelősség szabad akaratból származik, csak egy része a mi felelősségünk, hogy nem éljük meg azt, ami vonzó és valójában szolgáló mások felé, nem éljük meg, ami követendő másoknak. A felelősségnek a megemlítése és a ránk terhelése az elsősorban arról szól, hogy nem éltél a hatalmaddal, amit visszautasítok, nem volt hatalmam idáig az életemben egyetlen ember fölött se. Most van kötelességem a kisgyerekem irányába, aki még nem felnőtt és nem saját személyisége által tudatosan döntő ember. Addig van uralkodási kötelességem, azonban felnőtt ember fölött egyetlen egyes vagyok felelős. Felelős önmagamért vagyok, hogy bizonságtevő voltam-e, vagy sem. De hatalomért nem vagyok felelős. Nem vagyok felelős Magyarország állapotáért, azért vagyok felelős, hogy az én állapotom miatt kevesebb magyar látta meg Jesuá Masiát. Nem vagyok felelős, és nem tehetek ezért semmi harci trükköt, és nem dobhatom be a társadalmi változásoknak egyetlen egy manipulatív eszközét sem. Nem lehet keresztény játszóházat csinálnom, táncházat, szakképzést, üzletkört, és egyebeket tennem. Az másik terület. Az emberi területen való építkezés, lehet jól építeni, lehet testvéri szinten is sok mindent csinálni, de tudjuk meg, akkor is a világban vagyunk. Mert a világnak a törvényei szerint kell mindent úgy végeznünk, ahogy a többi embernek, nem lehetünk ellenállásban, mert legfeljebb kérhetjük Istent, hogy ne legyek a bűnnek része, emeljen ki, adjon más kenyérkereső szakmát. Nem ellenkezhetek, nem nyithatom ki a számat, és nem tiltakozhatom. Bizonságot tehetek. A tiltakozás már harc, a szembeszállás már harc, a tagadás már harc, és ellenfelet szül, és ebben a világban az ellenség pontosan erre vár. Pontosan. Mert jelen pillanatban neki van hatalma, valamennyi eszköznek a használata az ő kezébe van. Ő uralja a szociális és szellemi területeket, bármennyire tetszik vagy nem. Ő uralja az oktatást, ő uralja a sátán a sportot, ő uralja a kultúrának nagy részét, ami a mai leíratban már nálam nem egészen kultúrát jelent, ő uralja az egészet. Ezen belül nekünk van egy mozgásterünk, ahol a szociális területnek valóban krisztusi módon kell történnie, szellemi terület egyedül Isten bizonsága, Isten igéje, a sport annyi, amennyi a testünknek a törvényszerű működéséhez segítség eszköz, a kultúra, amennyit Isten megenged, hiszen ismernünk kell ezt a világot, de nem bálványozhatjuk, és nem uralkodhat rajtunk, se egy zenész, se a zenéje nem uralkodhat rajtunk, de semmi, nem lehet bálvány, vagy előtt Isten elé kerülő akármi is. Tehát ezekben a helyzetekben mindenhol meg kell találnunk azt, hogy mennyi az, amit Isten megengedett. Ez mindenre érvényes ezen a földön. Meg lehet inni egy pohár bort, van akinek, nekem nem. Van akinek meg lehet inni egy pohár bort, de ez nem nyisson ajtat egy hordóhoz. Lehet sok mindent tenni, lehet boldog a szexuális életed a házasságban, de az nem azt jelenti, hogy minden nő potenciálisan célpont, és kalpot gyűjtünk. Lehet nagyon jó eszköz a pénz az életünkbe, de semmiképpen nem lehet bálvány, amelyik ural, vagy mindenünket elvesz, hiszen azért hajtunk, és azért halunk sokszor meg. Nem lehet túl vagy kevés, hanem Isten rendje szerint kell élni mindennel. És ez benne van a helyünkkel, benne van a munkahelyünkkel, benne van mindenben ebben a világban. Mert ebben a világban valamennyi eszköz a sátán kezébe van. Figyeljük meg, kinek a kezébe van azok az eszközök, amivel a társadalmat manipulálni vagy megváltoztatni lehet. És csodálkozzunk rá, és kapjunk a fejünkhöz. Ki az, akit használ ezekben? Bizony, ha itt felsorolom, a szociális, az oktatás, a kulturális és egyéb területeket, bizony a munkatárs, az a szövetség, amelyik ezt az erőt segíti, és a tömegeket hajtja be alá, teszi kívánatossá, az bizony vallásos társulatok. Bizony. Itt kell megértenünk, hogy meddig testvér a testvér, meddig ember testvér a testvér, és meddig vagyok közösségbe, vallásos emberekkel. És különösen félelmet az okoz most, hogy amikor a uralomra, Krisztus királyságára gyűjtik az erőt, és hívják az embereket, és zászlót emelnek, nem csak ugyanezt a manipulatív eszközöket használják már gyülekezetekben, hanem ugyanazt a miszticizmust használják, ami a világban van vallásos jelképekkel, amit úgy hívnak, hogy karizmatikusság. Rejtett eszközökkel, rejtett háttérből. Egyetlen egy mentségünk van, és egyetlen lehetőségünk van, ha jól látunk, és meglátjuk, egy szolgálóban, egy hívőben, egy gyülekezetben, egy mozgalomban, azokat az eszközöket, amely globalizálás eszközé. Ha azok, azonnal lépj hátra. Ne támadd, de váljál el tőle. Én úgy gondolom, mindenkinek a helyén kell maradni, nem lehet elbújni, nem lehet mártíromkodni. Mert sok esetben mártíromkodás megtámadni ezeket az erőket. Hanem az a dolgunk, hogy először is imádkozzunk, hogy maradjunk szellemben mindig is érintetlenek, hogy a bennünk levő épülő ország teljesen megépüljön, és imádkozhatunk azért, hogy ennek a védelme által Isten adja meg a fizikai védelmet is, hogy a testünk és az érzelmeink se legyen sebezhetőek, megmaradjanak a kenyérkereső lehetőségeink, és ne éljünk abban a világban, amelyek olyan szétdobált, ahogy a sátán a nevében levő diabolosz erejével szétdobálta. Ne legyünk tétovák, nem legyen egy olyan hitünk, de nem felsőbbrendűségünk, hogy én egy másik ország tagja vagyok. Most csak itt vagyok, vendégmunkás vagyok. Nem testvére és eszköze ennek a társaságnak, de azt a feladatot mindenképpen ellátom, amit itt el kell látni, amit Isten megengedett, és Isten amennyit megengedett. A proféta történetéből is ismerik, amikor Námán meggyógyul, ott is van egy olyan bocsánat kérő, hogy ugye megbocsátja az én uram a gyógyulás után, hogy visszamenjek, ahonnét jöttem, és rám támaszkodik majd az uralkodó, az Úr. Eszköze vagyok az ellenfélnek. Bizony lehet támaszkodni a hívő emberre is ennek a világban. Bizony lehet támaszkodni a mi munkaerőnkre, a mi ikunkra, a mi tehetségünkre lehet támaszkodni erre a világnak. De a mi szívünkre ne támaszkodjon ez a világ. A szívünk maradjon szabad, hogy én az övé vagyok. A többi pedig hit, remény és szeretet valóban. Hiszek abban, hogy Isten soha nem enged abba bele, hogy éhes legyek, vagy szenvedjek, és megtagadjam őt. Soha nem fog elérni olyan érzelmi, vagyis lelki hatás, ami megengedi, előidézi azt, hogy megtagadjam őt. A szívemért megyek harcba, azért az országért, ami bennem épül, hogy Uram, te védd meg azt, mert az a tiéd. A testem itt marad, az érzületem megszűnik a testemmel együtt, de ami a tiéd, az az én szellemem. És addig, amíg ezen a földön vagyok, a testem és a lelkem védelmét is kérem te tőled. Nem elszaladni, nem fölöttesnek lenni. Semmiképpen nem beolvadni, és semmiképpen nem elvakulni, ha nagyon kicsi vagy, nagyon fájdalmaid vannak, nagyon sikertelen vagy. Ne hidd el, hogy te vagy az, aki a világot megmented. van feladatod, a szíved, a rábízottak, és annak a szíve, akivel egynek kell, hogy legyél. A családodon belül a társad, férjed, feleséged, családod az első. Én és az én házam népe. Ez legyen az első, és a globális kereszténység sajnos akármit tesz, én globálisan nem értek egyet vele. Mert az én Uram nem azt mondta, hogy harcolj, hanem azt mondta, hogy védekezz. Nem azt mondta, hogy menj neki a sátánnak, hanem állj ellen és elszalad. Fordítva, a Biblia szavával ne vigyünk harcba embereket. A Biblia szavának ne higgyél, ha a legkisebb jele is van a globalizálásnak. Nem épül globális kereszténység Isten akaratából. Nincs királyság, csak a szívünkben. Azért pedig maga Jesua Masia, aki meghalt, aki megvéd, aki megőriz. Csak kérned kell. És ha te valóban fölötte vagy ennek az egész globalizáló világnak, lesznek emberek, akiket Isten arra mozdít, hogy tőled kérdezzék meg, hogy nem ért el téged az, ami engem elért, és aminek a rabságában vagyok. Mert a globalizálás eszközei természetesen elsősorban a gyengéket éri el, a kicsiket éri el, a rászorultakat és a tehetetleneket. Akik nem tudnak kiabálni és nem tudnak szembeszállni a világ hatalmasságaival, azok valamelyik sportolót vagy valamelyik egyesületet fogják szidni. Elmegy az erejük. Ha valaki nem tud valóban dicsőíteni Istent, akkor adnak neki egy manipulatív zenét és táncot és egyéb kavalkádot, akár keresztény néven is adnak. Hadd élvezze, hadd élje ki. Ne higgy ezeknek. Ne higgy ezeknek. Ismerd fel a globalizálásnak azt az eszközeit, amelyet minden egyetemen tanítanak. Minden egyes kereskedő ismer, minden egyes politikus ismer, minden egyes társadalmi tudományokkal foglalkozó ember ismer. Mindenki tudja, hogy lehet megváltoztatni a társadalmat. A társadalom vajon miért nem tudja? Mert nincs Istene, és nem tudja, hogy amikor az ő szükségleteit, az ő fájdalmait, az ő vágyait megkörnyékezi valaki, akkor az nem más, mint a teljes életét kívánja.